Drága testvérek, egy versnyi rövid igével köszöntöm a gyülekezetet ma reggel, mégpedig a boldog mondások egyike hangzik el Máté evangéliumának az 5. részéből, a 7. versből. A Máté evangéliuma 5. részének a 7. versét hallgassuk figyelemmel. Azt mondja itt Jézus a hegyi beszédben, ugye a sokaságnak, örök érvényű igazságképpen, nekünk is hangzik ez, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Testvérek, az egész Szentíráson, de különösen az Új Szövetségen végig húzódik ez a kifejezés. Nagyon gyakran előfordul, különösen az evangéliumok vannak tele ezzel a kifejezéssel, és olyan történetekkel, eseményekkel, jelenetekkel, amelyek nagyon kihangsúlyozzák az irgalmasság fontosságát. Olyannyira kihangsúlyozzák az irgalmasság fontosságát, hogy maga Jézus is kijelenti azt, amit már az Ószövetségben is Isten megfogalmazott az ő népének, miszerint az irgalmasság még Isten szemében is értékesebb és nagyobb dolog, mint maga egy kultikus esemény, mint egy Isten tisztelet. Ezért mondja, hogy irgalmasságot akarok inkább, mint sem áldozatot. Mert ugye könnyebb volt odavinni még az ószövetségi embernek is az oltárra egy báránykát, vagy a szegénynek egy galambot, vagy netán éppen a tizedet is, mint sem irgalmasságot gyakorolni az élet különböző kihívó és nagyon nehéz helyzeteiben. Jézusról, ha meg kellene fogalmazni, hogy milyen tulajdonságokat tudunk felsorolni, azt hiszem, hogy legelső helyen ezt kellene kiemelni, kihangsúlyozni, hogy Jézus mindenek előtt irgalmas volt. Olyannyira gyakorolta Jézus az irgalmasságot, hogy nem egyszer ezen föl is háborodtak, különösen a kívülállók, magukat igaznak tartók, farizeusok, írástudók, Jézus ellenfelei. De valljuk be őszintén, hogy az irgalmasság egy olyan erény, olyan keresztény erény, aminek a következetes gyakorlása nem oszt ma sem nagy sikert. Mert ha következetesen irgalmasságot gyakorolok a Jézus tanítása szerint, akkor előbb-utóbb úgy járok, mint Dosztojevszki neves regényének a hőse, akit az irgalmas, jószívű, szelíd természetű Miskin herceget mindenki idiótának tartok. Ugye ez a címe is Dosztojevszki regényének, hogy a félkegyelmi. Más fordítás szerint az idióta. Most hát Jézust is ez a világ, a maga keménysége, a maga kegyetlen törtetése törvényében ilyen lebecsülendő, legyintendő, mondhatnánk félkegyelműnek tart. Mi az, hogy legyek irgalmas, akkor, amikor a másik irgalmatlan velem szemben? Mi az, hogy legyek kegyelmes akkor, amikor a másik kegyetlen velem szemben? Mi az, hogy legyek jóságos akkor, amikor a másik gonosz velem szemben? Mi az, hogy menjek el az ellenséggel önként, és itt hangsúlyozunk, önként a második mérföld útra, noha a törvény engem csak egy mérföld útra kényszerít. Ismerős ennek az akkori Jézus korabeli háttere, ugye, hogy a leigázó római birodalom törvényei szerint a leigázott ember a törvény nevében lehetett kényszeríteni egy mérföld útra, hogy segítsen például egy leigázott zsidó a római katonának cipelni a csomagjait. És Jézus rálicitál el. Ha kényszerít téged valaki egy mérföld útra, ugye itt a valakin Jézus már az ellenségre gondol, a zsidó is nagyon jól tudta, hogy ki ez a valaki, akkor te menjél vele önként két mérföld útra. Most ez az, ami nem fér bele, ami hűvös rációnk világába, ahol minden pontosan ki van számítva. Ahol annyi lépést teszek meg a másik irányába, amennyit előbb ő megtesz felé. És ez a világ azt gondolja, hogy ez így normális, így logikus, csak így lehet egy józan, kiegyensúlyozott, kiszámított életet élni. És ilyen Jézus a maga irgalmasságra szóló felszólításával, és mindezt fölülírja, mondhatni, mindezt fölrúgja. Azt mondja, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Nézzük meg, hogy ez különböző élethelyzetekben Jézusnál hogy volt gyakorolt. Amikor Bartimeus az utcára szorult, vakkoldus, a mindenki által letacsolt ember, elkezd kiáltozni életének nagy megoldása után, akkor úgy fogalmaz, hogy Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Irgalmaz nekem. És ugye ez annak az embernek a följajdulása, aki érzi, hogy az ellenség a nyakán tapos. Amikor már a vég következhet. És olyankor nincs más lehetőség, csak följajdul, hogy könyörülj rajta. Hogy kegyelmez neked. Mint a halálra ítélt, akinek egyetlen utolsó esélye az, hogy megírja a kegyelmi kérdést. Hát, ha mégis megváltoztatják a halálos ítéletet. Igen, ám, de a Jézus által gyakorolt irgalom, itt az evangéliumok tanúsága szerint, amikor megszánja a másik esetben például azt a két vakot, ahol meggyógyítja őket, vagy amikor elmondja a gyönyörű, nagyon ismert példázatát az irgalmas samaritánusnak, akkor ezek az esetek azt bizonyítják, hogy ez az irgalmasság, ez a könyörület, ez nem olyan leereszkedő, másikat megalázó gesztus, hogy na jó, hát akkor felemelem a lábamat a nyakadról. Szuszogj még kettőt. Ugye csináltuk mi ezt, ugye bandaként kölyök korunkban, hogy ugye, amikor többen lefognak egyet, és a földre teszelik. Na mondd, hogy kegyelem, ugye? És hogy élvezték a többségben levők, az uralomra jutottak, ugye, hogy a másik kinyöszörgi ezt az egyetlen kifejezést, hogy kegyelem. Most a Jézusi irgalom az nem ilyen másikat megalázó gesztus, hanem a másikat ember számba vevő gesztus. A másikkal együttérző gesztus. Mint az irgalmas samaritánus történetében, amikor a samaritánus ugyanúgy nagyon jól megfontoltan átgondolhatta az egész helyzetet, mint a pap és a lévi, akik elmentek a félholtra vert kirabolt mellett. Hogy hát, ha én megállok, elvesztegetem az időmet. Ha én lehajolok, és elkezdek bibelődni egy véres kirabolttal, akkor összekenem a ruhámat, a kezemet. Ha netán fölemelem, és elviszem egy szálláshelyre, akkor ez sok időmet, s lám még a példára szerint pénzemet is fogja fölemészteni. És mi van akkor, ha útközben meghal a kezem között? Ki fog tisztázni engem az alól a vád alól, hogy netán én voltam a gyilkosa? Ugye mennyi ilyen józannak tűnő megfontolt gondolat? És az irgalmas samaritán is mindezt félretette. Mert beleélte magát a másik helyzetbe. Mert az igazi irgalmasságot kezdődik, amikor az irgalomra szoruló helyzetébe élem bele magam. Mi lenne, ha én lennék a kirabolt? Mi lenne, ha én lennék a félholt az útszélen? Mi lenne, ha én szorulnék arra, hogy a másik lehajoljon, bekötözzön, bevigyen a vendégfogadóházba, és kölcsön is rejár? Hát abban a pillanatban, amikor így tudok azonosulni a másikkal, ott születik meg az igazi irgalom. Egy érdekes kis tanító történet szerint a mester megkérdezi a tanítványait, hogy mondjátok, hogy mikor váltja fel az éjszakát a nappal. És akkor jelentkezik egyik tanítvány, és azt válaszolja, hogy amikor meg lehet különböztetni a fákat a bokroktól. Azt mondja a mester, nem. Jön a másik tanítvány, és azt mondja, amikor meg lehet különböztetni a bárányt a farkastól. Azt mondja a mester, hogy nem. Nos, akkor egyöntetően kérdezik, de hát akkor mikor váltja fel az éjszakát a nappal? És erre a mester azt válaszolja, akkor, amikor egyik ember a másikban felismeri a testvéret. Amikor egyik ember a másikban felismeri a testvéret, akkor váltja fel az éjszakát a nappal. Akkor vált át a sötétség világosságra. Amikor felismerem a másik emberben a testvért. És ezért nem sajnálom tőle az időt. Nem sajnálom tőle az energiát. Nem sajnálom tőle a pénzt sem akár. És ezért nem kezdek hűvös rációval okoskodni, hogy mi lesz, ha. Hogy mibe kerül ez nekem. Most Jézus, ha így gondolkozott volna, nem indult volna el felénk az irgalmasság útján. És ha így gondolkozott volna, akkor netán utolsó percben is meggondolta volna magát, amikor az ellenség azt sugalmazta neki, hogy szállj le a keresztről. Mert az igazi irgalmasság, ahogy a neves múlt századi zsidóból lett keresztjén ortodox szerzetes Nikolaj Steinhardt, aki Máramarosban, Rohia kolostorában élt, írja egyik prédikációjában azt, hogy az irgalmasság az ég és a föld közötti térben lakik. Az ég és a föld közötti térben lakik. Ahol még nem vált el egymástól az érzés és a hűvös értele, a ráció. Ahol még nem vált el egymástól az elvont és a konkrét. Nagyon szép gondolat. Nyilván onnan származik, Istentől származik az igazi irgalmasság. Ahol nem írja fölül a hűvös ráció az érzelmet. Ahol az érzelem is azonos szinten mozog az értelemmel. Mert az irgalmasság gyakorlása nem azt jelenti, hogy teljesen félreteszem a logikát, az értelmet, a rációt. Nem. Hanem annak birtokában is teret engedek az együttérzésnek, a szeretetnek, a könyörületnek, a lehajlásnak. De azzal a nagy nemes szándéka, hogy a másikat az én szintemre emeljem fel. Most ekkor tűnik el a sötétség, és válik világossággá. És ez csodálatos lehetőség, ugye? És akkor nem azt mondom, amit a 20. századi neves francia filozófus Jean-Paul Sartre mondott, hogy a másik ember az a pokol. A pokol a másik ember. Hanem akkor a másik emberben felismerem a testvért, ugye, ahogy Jézus is. Aki meglátta a kegyelemre, az irgalomra szorulóban, mindig azt, akit föl lehet emelni, akit meg lehet gyógyítani, akin lehet könyörülni. Emlékszünk arra a történetre, hogy amikor A sokaság már három napja Jézust hallgatja, és egyszer odaszól Jézus a tanítványoknak, hogy szánakozom-e sokaságot. Mert ti már három napja velem vannak, és nincs mit enni. És utána következik a kenyér és a hal megszaporítása. De előzetesen Jézus szánakozik a sokaságot. Egy másik evangéliumi történet elején hasonló megfogalmazást olvasunk, hogy amikor jön hozzá a sok beteg, a nyomorú gyógyulás szándékával, akkor szintén azt olvassuk, hogy Jézus megszánta a sokaságot, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli nyár. Megszánta a sokaságot. És ez nem ilyen leereszkedő, másikat megalázó gesztus. Na jó van, ti szerencsétlenek, gyertek, adjak nektek enni. Nem. Hanem az, amit olvasunk a Jézus által elmondott gyönyörű és legismertebb példázatban, ugye a tékozó fiú történetében. Amikor ott van az atyának az a mozdulata, amivel kisiet a hazafelé támolygó, rongyos tékozó fia elé. És az van ott megírva, Károli legalábbis így fordítja, és ez gyönyörű, nagyon szép képű fordítás, hogy megesett a szíve rajta. És ez az igazi irgalom. Az a szánakozás, ami felébred az emberben, amikor látja a másikat, aki rongyosan, kócosan, fáradtan, kiéhezetten, otthontalanul támoljuk hazafelé. Aki otthonra szorul, aki ölelésre vágyik, aki megbocsátásra szorul. Mert nem csak kenyér és új ruha kell neki, és saru és gyűrű. Ezek az igazi irgalomnak és szánalomnak már csak a külső következményei. Hanem megesett a szíve rajta. Milyen gyönyörűen fogalmaz Károly. Igen, ezt teszi Isten velünk. És ebből élünk mi. Mert csak is az Isten irgalomból származik az ember. És enélkül nincs igazi esélyünk arra, hogy mi is irgalomban részesüljünk. Miért mondja el Jézus azt a másik példázatot, ugye az adós szolga történetében? Amikor ugye elenged a nagy tartozást, és elvárja a gazda, hogy a másik is elengedje az ő felebarátjának a kisebb tartozását, de azt nem teszi, és akkor számon kéri majd, mikor eléje viszi. Hát én könyörültem rajtad. Nem kellett volna neked is könyörülnöd a te felebarátodon? És mikor én nem tudok könyörülni a felebarátomon, akkor elfelejtem, hogy rajtam már könyörült a gazda. És mennyit engedett el nekem? És én nehezen tudok elengedni egy kisebb tartozást. És felrobom, és újra fölemlegetem társam irányában, gyermekem irányában, szomszédom, vagy munkatársam irányában. Miért ez az irgalmatlan keménység? Miért mondja Jézus, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Különös nyerészkedési lehetőség, ez mondjuk így. Ami csak akkor működik, hogyha tudom, hogy én is irgalomból élek. Hogy én is már rég megkegyelmezettje vagyok az irgalmas szívű atyámnak. És ebből a kegyelemből telik arra, hogy a másikat testvérként fogadjam és testvérként kezeljem. A török idők egyik története szerint egy Szapári nevű magyar vezért a törökök elfogták, megkínozták, de aztán a hívei kiszabadították a vezérüket, és elfogták a kegyetlen törököt. De Szapári visszaadta a török szabadságát. Irgalmat gyakorolt rajta. És mi lett ennek a folytatása? Annyira meghatódott ez a kemény szívű török a magyar vezér irgalmasságán, hogy később ő is keresztény lett. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. De átélik azt a csodát is, hogy a másik is kegyetlenből irgalmassá tud lenni. Hasonlót olvasunk az egyik magyar reformátor életéből, Szegedi Kis Istvánról, akit a török bég kegyetlen fogságba vetett szolnokot. Sőt, még nyerészkedett is rajta, mert a rabláncra fűzve kivitte Szolnok piacára, városterére, hogy lássák az ő hívei, hogy milyen állapotban van az ő papjuk. És koldulásra kényszerített a török. Persze, hogy megszánták a hívei, és oda kis kalapba rakták a pénzt, csak nem tudták, hogy azt a török bég elveszi magának. És később, amikor kiszabadult, egy gazdag magyar hívő kereskedő váltotta ki a török fogságából. Utána Szegedi István megbocsátott ennek a török bégnek. És ennek az lett a nagyon szép folytatása, hogy később Szegedi Kis István gyermekének a külföldi tanulmányai anyagilag támogatta ez a török bég. Mert nem tudta elfelejteni azt az irgalmat, amit a korábbi kegyetlensége ellenére is Krisztustól tanulva gyakorolni tudott Szegedi Kis István, az ő kínzója irányába. És lehetne még hasonló sok szép történetet felsorolni a kereszténység világából, hogy mit is jelent az a jutalom, amikor krisztusi szeretetből tudok könyörülni a másikon, úgymond. Tudom gyakorolni az irgalmasságot. És ez visszatérül, megfizetődik, úgymond, idézőjelesen. Soha nem hagy Isten engem cserben, és nem fogok ráfizetni, úgymond. Mert előbb-utóbb én is átélem azt a csodát, hogy irgalmasságban részesüljek. Mennyire tudjuk mi ezt gyakorolni? De sokszor panaszkodunk, hogy jaj, milyen kegyetlen ez a világ. Nem a világ kegyetlen, az ember kegyetlen benne. De ki az az ember? Persze mindig a másik. Mindig a rajtam kívül levő. És mi van, ha bennem lakó az a kegyetlen? Ágoston a 4. század vége, 5. század elején élt, neves egyházatjánk úgy fogalmaz, hogy nem bírom elviselni a bennem lakó bűnös természetet. Miután megtért, rettenetesen fájt neki az, hogy milyen sok évig állt ellene Isten kereső szeretetének. És ezért fogalmazott szinte följajdulva, sírva elvesztegetett éveim, hogy későn szerettelek szépség. Rádöbbent arra, hogy milyen nagy irgalomra volt szüksége neki ahhoz, hogy az ő züllött, tékozló, fiatal élete megváltozzon. De Isten irgalma erre is képes volt. És ennek az irgalomnak a gyümölcselként lett ő, ugye Észak-Afrika híres püspöke Ágoston, aki a Vallomások című önéletírásában nagyon őszintén beszél az ő bűnös múltjáról, de a Krisztusban megtalált új életéről is. Nos hát, oda tudjuk-e társítani ezen történetek sorában magunk történetét? Mikor, hogyan irgalmazott nekem az Isten? És ebből hogy fakadt az irgalom gyakorlása az én életemben mások irányába? És hogy jutalmazta meg Isten azt, hogyha netán a világ szemében nevetségessé váltam, vagy lenézetté azért, hogy ilyen kétbalkezes vagyok, aki hát ugye én mindenkinek olyan könnyen megbocsátok. Tudjuk, hogy ez nem megy könnyen. Mert a sértett énem, a sérelmeit bizony följegyzi, és hordozza, és nem akarja elfelejteni. És ezt csak Isten irgalma tudja felülírni, hogy aztán én is részesüljek abban a nagy jutalomban, hogy mások is irgalmaznak vagy nekem. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek, kapnak. És az ajándék, ez jutalom. És ez nem érdem szerint működik. Áldott legyen Isten, hogy ilyen ajándékban, ilyen jutalomban akar részesíteni minket. Ezen a hétvégén is, ezen a helyen. Amen. Amen. Testvérek, közös imádsággal folytatjuk együttlétünket, van még időnk. 10-kor kezdődik majd az előadás. Most elcsendesedünk, és akit Isten lelke bátorít hangos imádságban, röviden, velősen, hangosan köszönjük meg az ige áldását, ezt az alkalmat. Kérünk áldást erre a mai napra, egész hétvég együttlétünkre. Urunk, köszönjük hálaadással, hogy Te irgalmas Isten vagy. És köszönjük, hogy Te a Te gyermekeidtől is, kiknek már megkegyelmeztél, irgalmat vársz, és nem fogcsikorgatva hozott kényszer áldozatot. Köszönjük hálaadással, hogy a Te lelked által munkálod ki bennünk is az irgalmasságot. Könyörülj és óvj meg minket attól, hogy ilyen leereszkedő, kegyes mozdulattal, másikat megalázva akarjuk kifejezni irányába a mi irgalmasságunkat. Köszönjük hálaadással, hogy ez az irgalmasság, ez a krisztusi irgalmasság igazi együttérző szeretetből fakad. Köszönjük, hogy Te is így gyakoroltad ezt, Jézus. Mindazok irányában, akiket megszántál, akiken megesett a Te szíved, akárcsak a tékozló fiún, az ő atyának a szíve. Köszönjük hálaadás, hogy így indultál meg, irántunk való nagy irgalmatból felénk is, és léptél be életünkbe, hogy elhozd azt a kegyelmet, amire oly nagy szükségünk van, ami nélkül tovább maradtunk volna bűneink keménységében, szeretetlenségünk ridegségében, kegyetlenségében. Köszönjük, hogy mindezt összetudta törni a Te szereteted a maga túláradásában, a maga érthetetlenségében és határtalanságában. Köszönjük neked, hogy ennek a tanúiként lehetünk jelen, és köszönjük, hogy így akarsz visszaküldeni ebbe a kegyetlen világba, az érdekek harcmezejére, hogy ott újra és újra a Te irgalmas szeretetedet tudjuk gyakorolni mások felé. Ebben kérünk, légy segítségül mindnyájunknak. Amen. Amen.